Köszöntöm az Inforádió hallgatói, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk elején arról lesz szó, hogy több ezer amerikai katonát vonhatnak ki Afganisztánból a tálibokkal tervezett megállapodás után, olvashatta a The Washington Post című lap internetes oldalán. A részleteket Harangozó Évától hallják.
A lap szerint a jelenleg mintegy 14 ezer fős amerikai kontingensből csak 8-9 ezer amerikai katona maradna Afganisztánban. Kis Benedek József biztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára úgy látja, mivel Afganisztánban nincs belső béke sem, a biztonsági helyzet kockázatosabbá válik a térségben.
Tudjuk azt, hogy Trump elnök már korábban, sőt több mint két évvel ezelőtt bejelentette azt, múltkorában csak ismételte, hogy az amerikai erőket kivonják Afganisztánból. Na most tudjuk azt, hogy ez gyakorlatilag egy olyan küzdelem, aminek nincs vége. Tehát 2001 óta folyamatosan tart, nem lehet azt mondani, hogy valami előrelépés történt, hiszen Afganisztánban a helyzet nem változott pozitív irányba, szinte semmit, sőt az utóbbi időben még rosszabb lett. Na most a Trump elnök azt tartja, és az a véleménye, hogy nincs értelme tartós ott maradni, rengeteg pénzbe kerül, a katonai erők állomásosztatása, haditechnika eszközök működtetése, igen sok politikai kellemetlenséggel jár, a veszteségek, ugye meglehetősen sok amerikai katona halt meg, és tulajdonképpen azt mondta, hogy akkor érdemes lenne visszavonulni onnan.
A szakértő kiemelte, ha az amerikaiak kivonulnak, a szövetséges országok is ugyanezt teszik majd.
Az egyik legfontosabb dolog az, amit a elmúlt egy év óta, másfél év óta lehet tapasztalni, az, hogy a Al-Qaida, tehát amelynek részei még jelen vannak Afganisztánban, illetve hát központ a szomszédban van Pakisztánban, Afganisztánban. A helyzet az, hogy ők azon kívül, hogy erősödtek, összefogtak, és egyre több ember megy az iszlám államharcosai közül Afganisztánba. Tehát ez azt jelenti, hogy a két szervezet összefogva, hát nem éppen pozitív értelemben erősíti az ottani biztonsági helyzetet. Tehát nincs megegyezés.
A The Washington Post információi szerint a táliboknak záros határidőn belül meg kell kezdeniük a közvetlen tárgyalásokat az afgán kormánnyal egy szélesebb körű béke megállapodás érdekében. További csapatcsökkentésről pedig a tálibokkal és az afgán kormánnyal közös tárgyalásokon történhet egyeztetés.
A török hadsereg be fog vonulni a kurd népvédelmi egységek által ellenőrzött észak-kelet szíriai területekre, jelentette be Recep Tayyip Erdoğan török elnök. Az Inforádiónak nyilatkozó külpolitikai szakértő szerint még nem biztos, hogy lesz katonai beavatkozás, de a bejelentés súlyát növeli, hogy Törökország hétfőn tárgyal az Egyesült Államokkal az észak-szíriai kérdésről. Rozgonyi Ádám kérdezte Szalai Mátét.
Egyelőre még nem lehetünk biztosak abban, hogy ez a török beavatkozás meg fog történni. Igazából különböző vezető török politikusok már nem csak az elmúlt hónapokban, de gyakorlatilag az elmúlt másfél évben szinte folyamatosan beszélnek arról, vagy legalábbis kilátásba helyezik azt, hogy az Eufrátesztől keletre is bevonulnának Szíriában. Ennek a mostani bejelentésnek a súlyát az növeli, hogy a mai napon, tehát hétfőn tárgyalnak az amerikaiak a törökökkel az észak-szíriai kérdésekről. Igazából az amerikaiak és a törökök Szíria kapcsán két kérdésben is tárgyalnak folyamatosan. Az egyik az az, hogy mi legyen észak-kelet Szíria sorsa. Itt igazából a törökök valamilyen úgynevezett biztonsági övezetet hoznának létre a határ mentén. Ez az a biztonsági övezet, ami gyakorlatilag egy beavatkozással teremtenének meg, tehát gyakorlatilag ez megszállást jelentene. A törökök igazából 32 kilométeres sávban a határtól számítva szeretnék létrehozni ezt az övezetet. Az Egyesült Államokkal viszont nem sikerült megállapodni ennek a pontos hosszával kapcsolatban. A másik téma, amiben pedig tárgyalnak, az Manbij városa. Ez a város az Eufrátesztől nyugatra esik, ugyanakkor logisztikailag nagyon fontos. Itt mindenféle tárgyalások folynak már az elmúlt években, hogy mi legyen ezzel a városa, hiszen ezt a területet jelenleg a kurdok az amerikaiakkal szinte közösen menedzselik, a törökök viszont magukénak akarnák tudni ezt a területet. Tehát ez a két téma az, amiben komoly ellentétek vannak az Egyesült Államok és Törökország között. Meglátjuk, hogy a mai tárgyalások hova vezetnek.
Tehát Szíriára, Észak-Kelet-Szíriára még mindig egy olyan területként gondol mind a török, mind az amerikai fél, mint amely a különböző terrorszervezetek melegágya, illetve különböző terrorcselekmények kiinduló pontja lehet?
A törökországi kurdisztáni munkáspárt, tehát a PKK komoly befolyással rendelkezik ezen a területen, és igazából több intézményi kapcsolata is van, például azok a népi önvédelmi erők, amelyek a legnagyobb legnagyobb erőt jelentenek mostanában Észak-Kelet-Szíriában. Ugyanakkor paradox módon, annak ennél, hogy ezt a PKK-t terrorista szervezetként elismeri Törökország, az Egyesült Államok, az Európai Unió is, annak ellenére a PKK Észak-Kelet-Szíriai szövetségesei azok igazából együttműködnek az amerikaiakkal és egyes nyugati országokkal. Egészen pontosan még az iszlám állam legyőzése érdekében működtek együtt. Ezt az együttműködést Törökország nagyon rossz szemmel nézte. Ugyanakkor az Egyesült Államok és szövetségesei kvázi kénytelenek voltak együttműködni ezzel a szervezettel, hiszen ezzel tudták meggátolni azt, hogy a saját katonáikat küldjék Kelet-Szíriába, amikor az iszlám állam ellen kellett harcolni. Törökország ebből a szempontból, hát valamilyen szempontból jogosan mondja azt, hogy igazából az iszlám államot már legyőzték, tehát nem kell támogatni tovább ezt a szervezetet. Ugyanakkor több szakértő felhívja arra a figyelmet, hogyha most egy ilyen török-kurd ellentét kiélesen Észak-Kelet-Szíriában, az egy nagyon jó lehetőséget jelentene az iszlám államnak arra, hogy visszatérjen ezekre a területekre. Már csak azért is, mert a különböző kurd erőknek nagy erőbefektetés már most is fenntartani a rendet ezen a területen. Igazából a kurdoknak olyan 60-70 ezer katonájuk van a legtöbb esések szerint. Ugyanakkor ez nem elég arra, hogy az egész terület biztonságát ellássák. Ezért az, hogy az elmúlt hetekben is több terrorista merényletről hallhattunk hírt a különböző kurd területeken.
Szalai Mátét a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották. Oroszországnak nem lesz választása, új atomfegyvereket kell fejlesztenie, ha az Egyesült Államok is így tesz. Ezt mondta Vlagyimir Putyin, miután néhány napja Washington kilépett a rövid és közepes hatótávolságú atomfegyverek korlátozásáról szóló úgynevezett INF egyezményből. Jó ideje fegyverkezési verseny zajlik, mondta Rácz András, Oroszország szakértő. Szerinte Putyinnak azonban inkább ennek befejezése, és nem egy új fegyverfejlesztése az érdeke. Varga Mónika interjúja.
Az INF szerződés, az a közepes hatótávolságú nukleáris rakétákról szóló szerződés, ez egy 1987-es, tehát még a hidegháború alatt született, annak idején szovjet-amerikai kétoldalú megállapodás. Akkor ez integráns része volt a hidegháború alatti és a hidegháború végén megköttetett fegyverzetkorlátozás egyezményeknek. Mindkét félnek hasznos volt, és elegendő volt az, hogy kétoldalú, hiszen ekkor még a világon egyetlen más ország sem rendelkezett azzal a technológiával, hogy ilyen típusú rakétákat tudjon gyártani. Viszont azzal, hogy technológiai fejlődés tekintetében több más ország is képes lett ilyen eszközök gyártására, leginkább itt Kínára kell gondolni, de egyébként Irán is jelentős ebből a szempontból. Így egyre inkább kezdett tartalmilag elavultá válni az, hogy az INF megállapodás az csak az Egyesült Államokat és Oroszországot, ugye mint a Szovjetunió jogutódját, korlátozta, senki más nem. Tehát ez kicsit olyan, mintha egy egyre sűrűbb boxringben lenne két boxoló összekötött kézzel, mindenki más pedig teljesen szabadon boxolhat. Ilyen értelemben tehát kezdett kellemetlenné, kényelmetlenné válni mindkét oldal számára, mind Washington, mind Moszkva számára ez a szerződés. A szerződés felmondásának oka amerikai érvelés szerint az, hogy Oroszország olyan fegyvert fejlesztett és tesztelt, ami teljesen egyértelműen ellentmond a szerződés szellemének. Ugye ez az a bizonyos SSC-8-as, ez a Novator rakéta, aminek a létezése és az idén januárban lefolytatott tesztje az egyértelmű megsértés az INF szerződésnek. Az oroszok azt mondják, hogy az amerikaiak is megsértik, de most ezek a fegyverzetfejlesztési projektek nyilván nem két perc alatt kezdődnek, tehát mindkét fél pontosan tudja már egy ideje, hogy a másik olyan eszközökön dolgozik, ami ellentmond az INF szellemének. Mindkét fél ludas ebben, úgymond.
Elindult egy atomfegyverkezés, tehát már zajlik pontosan. Jó ideje egy atomfegyverkezés?
Itt az történik, hogy egy globális fegyverkezési verseny zajlik, amelyben a hidegháború időszakától eltérően Kína egyre jelentősebb szereplő. De említhetjük Indiát, említhetjük Pakisztánt, említhetjük még egy sor másik államot, de a három legmeghatározóbb szereplő az Egyesült Államok, Oroszország és Kína. Az INF szerződésből való kilépéssel immár nyíltan is beszállhat a versenybe, mind Washington, mind Moszkva. Most hosszú távon persze, sőt igazából középtávon is egy ilyen fegyverkezési versenyt Oroszország gazdasági erőforrásokkal kizárt, hogy tartani bírjon. Tehát egyszerűen az orosz költségvetésben nincs annyi pénz, hogy egy hasonló fegyverkezési versenyben állni tudja a versenyt, tehát tartani tudja a lépést.
Kína és az USA ezzel szemben lépést tud ezzel tartani?
Igen, a gazdasági erőforrások mindkét oldalon megvannak. Az a Putin nyilatkozat, hogy már pedig akkor mi is ilyen fegyvereket fejlesztünk, és majd akkor mindenki jól megbánja, ez azt gondolom, hogy sokkal inkább a belföldi közönségnek szól.
A nyilatkozatában Putyin elnök azt is mondta, hogy szorgalmazná a Washingtonnal való tárgyalások felújítását. Ezt akkor már ebben a szellemben mondta, hogy tudja, hogy képtelen lesz a versenyt tartani?
Persze.
Esetleg létre is jöhet egy újfajta egyezmény? egyezmény, akár egy kiterjesztett egyezmény?
Orosz szempontból bármi jobb, mint egy nyílt és korlátozás nélküli verseny, azt ugyanis elveszítik. Orosz szempontból a legjobb az lenne, ha egy multilaterális több oldalú megállapodás jönne létre, ami nem csak Washingtont, de Kínát is korlátozza, meg esetleg az összes többi feltörekvő hatalmat. A legrosszabbnál még mindig jobb, hogyha legalább az amerikaiakkal sikerülne megállapodni egy új keret megállapodásról.
Meddig marad Putyin elnök ebben a fegyverkezési versenyben? Lesz egy pont, amikor belátja azt, hogy most már ki kell szállni, egyszerűen nincsenek a gazdasági erőforrásai Oroszországnak arra, hogy ezt folytassa?
Egy ilyen típusú döntés meghozatala, bár jogilag az orosz elnök kompetenciájába tartozik, valójában azért mégis egy kicsit nagyobb kör hozza ezt a döntést. Itt tehát az orosz legfelsőbb elitnek az összetételét érdemes figyelembe venni. Én azt gondolom sajnos, hogy amíg ez a mostani szinte kizárólag az erőszakszervezetekből toborzódott elit van hatalmon Oroszországban, addig egyáltalán nem valószínű, hogy Oroszország kiszállna ebből a versenyből, feladná ezt a versenyt. Ehhez sokkal valószínűbbnek látszik a késő szovjet minta ismétlődése, tehát hogy minden lehetséges eszközzel az utolsó rubelt, utolsó kopejkát is kipréselik a lakosságból, annak érdekében, hogy tartani tudják ezt a versenyt. Kiszállni nem fognak, ez biztos.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban.